életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, itt az Életre Növelő műsort hallják. Korunkban a családok, akik gyermekeket nevelnek, nagyon nehéz helyzetben vannak több tekintetben is. Ennek egyik vetülete az idő. Mai műsorunk témájául az időbeosztást, az idővel való bánást, a gyerekekre fordított minőségi időt gondoltuk, hogy választanánk. Amikor az időről van szó, sokan azt mondják, hogy bárcsak időt vehetnék pénzen. Ha ez lehetséges lenne, sóhajtozunk. Bizony, a rendelkezésünkre álló idő van csupán, és ez az, amivel bánnunk lehet, ez az, amit úgy kell megélnünk, hogy az jó legyen. Ez egy kis családban sem könnyű, egy nagyobb családban viszont kifejezetten nehéz lehet. Ám van néhány olyan példa előttünk, akik ezt a helyzetet jól, szinte szent módjára megoldották. Gondoljunk csak a sok gyermeket nevelő Batthyány Stratmann Lászlóra, aki hivatása, orvosi hivatása ellenére mindig találta arra időt, és fontosnak találta azt, hogy a gyermekeivel esténként, délutánonként egy közös sétára alkalmat találjon. És így minden gyerek kapott odafigyelést, kapott személyre szóló figyelmet. Vagy ha arra gondolunk, hogy kis Szent Teréz, aki szintén sokad magával nevelkedett családjában, az édesapja minden alkalommal megajándékozta őt azzal a figyelemmel, amivel kis királynőmnek szólította őt. Lehetséges a mai korban is, most a 21. században, 2010-ben így bánnunk a gyerekeinkkel, hogy az időnket akár egy nagy családban is jól be tudjuk osztani, illetve hogy gyerekeink élvezhessék a személyre szabott odafigyelést. Ennek a kérdésnek szeretnénk utána járni, és ehhez hívtuk segítségül most a mai műsorban dr. Fogarasi Andrást és Virágot, ők ülnek itt most velem, és beszélgető társunk Uzsaliné dr. Pécsi Rita. Ővelük négyesben beszélgetnénk az időbeosztásról, a személyre szabott figyelemről. Ha ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban bármi kérdésük, hozzászólásuk lenne, nagy örömmel fogadjuk a Mária Rádió telefonszámán 1-374-0904, vagy mobiltelefonon, ha szeretnének hívni, SMS-t küldeni, akkor a 35-58-29-96-os számon tehetik ezt meg. E-mailt is írhatnak az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címre, ékezetek nélkül. És akkor most jött el a perc, hogy Andrást és Virágot, helyesebben Virágot és Andrást, egy kicsit szeretném, hogyha bemutatkoznának a hallgatóknak. Mondjatok magatokról néhány szót, mint család. Hogy is néztek ti ki, kik vagytok ti?
13 éve vagyunk házasok, és Budapesten élünk, 6 gyermeket nevelünk, legkisebb gyermekünk 5 éves lesz, a legnagyobb pedig 12 múlt. Gyakorlatilag a 6 gyerekből 5 jár iskolába, és egy pedig még óvis óvodás.
Az időbeosztásról beszélünk tehát, és ennek kapcsán arról, hogy egy rengeteg külön órával élő nagy családban hogyan lehet az időt úgy beosztani, hogy maradjon a gyerekre való figyelemre is, illetve a gyerek önállósága is nagy mértékben javuljon. Virág, hogyan szervezitek, ki szervezi nálatok a hétköznapokat? Milyen módszerrel teszitek ezt? Tudnál erről valamit mondani?
Általában közös megbeszélés. Minden hétre úgy leülünk, a naptárokat egyeztetjük, megpróbáljuk a logisztikát megoldani, hogy ki, mikor, hol legyen. De ez kell az is, hogy a gyerekekkel egy napi rutin, egy napi bejáratott ritmusunk legyen. Például, hogy reggel 6-kor mindenki kikeljen az ágyból, és ne kelljen senkit noszogatni. Tehát, hogy ez kicsikoruktól természetes, hogy nem fél óra az ébresztés, hanem megszólal az ébresztő, akkor kelni kell. És hát ugye a ruhájuk is kikészítve, jó esetben már végül is mindegyik, még az 5 éves is most már elég önállóan öltözik, maguknak kell rendbe rakni az ágyukat. Ez korábban mondjuk ilyen pontrendszerbe ment, amíg ez így bejáratódott, hogy hát mik azok a lépések, amiket meg kell csinálni, mire lejutnak a reggeliző asztalhoz.
És mire lehetett pontot kapni? Ezt a pontrendszert egy kicsit
csak
elmesélni?
Egy táblázat volt, amin rá volt írva, hogy a fölkeléstől kezdve mi az az 5 dolog, amit meg kell csinálniuk. Tehát, hogy
és mi volt ez az 5 dolog?
Megágyazás, öltözés, lányoknak frissülködés, ruha elrendezés, tehát a pizsamát levinni, és a lámpát lekapcsolni.
Hát ez szuper, ez nem utolsó mai energia, ezeket karékos kis, világban.
Kis piktogrammokkal is kezdetben felrajzoltuk, hogy
az óvisok
is értsék, hogy mik a feladatok, és akkor hát olyan volt, hogy például egy kis piros pontot rajzoltunk oda valakinek a neve mellé, vagy azok mellé, akik ezt megcsinálták, vagy ő kiszínezhetett valamit lenne a konyhában, tehát az, ugye az a célállomás, a konyha reggel, és hogy amikor megérkezik, akkor ott mondjuk kiszínezhette a neve mellett egy kis rajzot.
Akkor végül is a jutalom is ez volt, nem?
Igen.
Végül
igen.
Is, aki célba ért, bejárta az 5 pontos akadályversenyt.
Kapott egy piros pontot, vagy ő maga színezett magának egy pontot, vagy ilyesmi. Igen.
Hát mostanra azért ez már szerencsére rutinná vált. Tehát a jutalmazásnak is addig van értelme, amíg bejáratódik egy rendszer. Mert persze voltak azért, ha nem tudom, x piros pont összegyújt, mondjuk egy túró Rudi, vagy ilyesmi a jutalom. De sose, tehát nem az volt a lényeg, hogy versenyeztes legyenek, hogy most ő megcsinálta, hanem hogy bejáratodjon ez a rutin, tehát hogy az önállóságuk ezzel fejlődjön. És akkor, mikor most már nagyobbak lettek, és tényleg igényét éreztük a közös indításnak is, hát ez a konyhaasztal melletti 6-20-as reggeli imát találtuk meg a mi életünkben a megfelelő helynek, meg időnek. Mindig énekkel kezdjük, és akkor tudják, hogy mire az ének végére ér, addigra mindenkinek be kéne futni. És akkor hát mindenki a maga tempójába megérkezik, és előző napokban kijelöljük, hogy ki mikor az ima felelős, és akkor ő készül a gyertyával, meg hogy mivel induljunk, egy evangéliumi részlettel, vagy van egy ilyen szeretett dobókockánk, vagy akár mint az első áldozásra készülünk, mert nálunk van igéjélés, és akkor az ő igéjével indulunk, például a most első áldozásra készülő kislányunknak az igéje, senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét.
És minden gyereketek egyforma szívesen vesz részt ebben az ima vezetésben, ima felelősségben?
Igen. ez egy kitüntetett dolog. És sokat segített. Régen úgy volt, vagy kezdetekben úgy volt, hogy nyilván mi vezettük az imát, és azt ennyi idő után éreztük, hogy ezt rájuk lehet bízni, és akkor az egy, akire éppen rá van bízva, ő biztos nagyon komolyan veszi az imád, de mivel ez megy körben, naponta mindig más, ezért hogy mindjárt komolyan veszik, és ez lesz jó.
És most már Hajnika is, hát ugye amikor ő a felelős, akkor azért egyszerűbb énekeket énekelünk, de akkor az olyan, hogy az ő kedvéért van, tehát hogy nem lehet mindig olyan magas szinten tartani az imának a mélységét, de például tudatosan kérik, hogy egy kicsit csendesüljünk el, főleg az esti imáknál, ugye. Mindig ezzel kezdjük, hogy egy kicsit csendesüljünk el, és ezt már ők maguk is így tudják, és mindig ők is így vezetik.
Uh-huh. És akkor ezzel indul a reggel, ez már rögtön egy sikerélményt ad a gyerekeknek, hogy valamit letettek az asztalra, még csak 6 óra 20, és már ügyesek voltak, ez egy jó kis dolog.
Biztos számít.
És akkor jól indult a nap, mindenki fölkelt, klakba-frakba ül az imánál, sőt már az imán is túl vagyunk, és utána gondolom mindenki elmegy az iskolába, önállóan mennek el?
Én a reggelizésre nagy hangsúlyt fektetek, tehát hogy nálunk fontos, hogy valami kerüljön a gyomrukba, de utána azért eléggé gyors a kabátbeöltözés és a start, mert 7-kor el kell indulnunk ahhoz, hogy elérjük azt a buszt, amivel kiérünk az iskolához. Néha ilyenkor persze, hogyha valamelyik egy kicsit lassabban reggelizett, akkor azzal egy kicsit futni kell, de azt külön néha élvezik is, mert milyen jó, hogy akkor anyával maradhattam hátra. A nagylányom mindig neki indul, és akkor ő elindul a kicsikkel, és akkor az éppen aktuális lemaradóval, meg akkor kettesben gyorsabb liftekkel utána indulunk. De igen, ez nagyon fontos, hogy a buszt elérjük. Azért a busszal megyünk, és nem kocsival, ami ugyan lehet, hogy kényelmesebb lenne, de próbáljuk a gyerekeket így környezettudatosan nevelni, meg hát nem beszélve a reggeli csúcsban a baleset veszélyének a forrása is elég nagy, úgyhogy ez az egyik oldala, miért a buszt választottuk, a másik pedig egy olyan helyen szállunk fel a buszra, ahol még le lehet ülni, és bepréselődünk a BKV 2-es ülésére mind a 5-en, és akkor van a meseolvasás, vagy ha valamelyikkel még külön kell egy kicsit ismételni valamiből, akkor vele külön ülök, és akkor az egyik nagy olvas, és akkor ennek egy külön varázsa van, pedig amúgy nem élveznék a buszutazást, mert hosszú, tehát egy 25 percet ülünk a buszon, de 2-3 mesére is elegendő idő, úgyhogy ezt nagyon szeretik.
Hát akkor ez nagyon pompásan indul, mert már is, aki kicsit később sikerült, hogy összekészülődjön, arra már is volt egy személyre szabott kis figyelem, mert az veled kettesbe futhatott. Igen. Akkor András is fut, vagy az már csak nem, te vagy? Nem. András már hamarabb eljön.
Nem, épp pont az pont a furcsa helyzet van most, hogy nekem ráír egy kb. 3-4 órával később indulnom. Tehát az igazság, hogy én csak 3-8-kor indulok otthonról, úgyhogy nekem van ott egy 3-4 óra
személyre
szabott figyelmem, igen, amikor általában az e-mailjeimet veszem elő és válaszolom meg, mert azokra napközben nincs idő. Meg hát van olyan, hogy tudok otthon segíteni, mondjuk kiteregetek, ilyesmi. Ezért nagyon kellemes most ebben, ez idéntől van ugye először így, mert a gyerekek mindegy helyre járnak suliba, meg mellé óviba, és ezért van még nekem ott egy kis szabadidőm otthon.
Igen, tehát akkor lehet mondani, hogy az egész családnak ez jó, hogy ilyen katonás a rend, mert végül is, ha korán is, de korán keltek, akkor is legalább rendben minden lezajlik, és megvan a dolgoknak a rendje, ezzel te plusz időhöz jutsz, mindenki a helyére kerül, és így akkor szépen elindul a nap. Mit szólsz te ehhez, Rita?
Nagyon szépen kialakították az életmét most különösen, és ugye nem mindent tudunk minden családban követni, nyilván, hogy minden családnak meg kell legyen a maga arca, hogy hogyan tudják megindítani például a reggelt, és biztos, hogy ez egy nagyon személyre szabott, ahogy így ez sikerült, és hogy benne van az igényeim. Mindjárt persze rögtön el is képzeltem a mi családunkban is ezt a reggeli elcsendesedést, ez mintha nem a mi arcvonásunk lenne, de sok tekintetben nagyon szimpatikus, de ami azt hiszem, hogy mindenhol például apró pénze váltható, hogy akármi legyen is a rendje, és különösen még kisebb gyerekeknél, hogy ahhoz, hogy tényleg jól menjen, tehát hogy jó legyen, hogy azt, amit ahhoz teljesíteni kell, az egészen konkrétan és érthető, az ő szintjén érthetőre lefordítva megfogalmazza. Tehát nem csak azt a célt, hogy ugye érjük el a buszt, ugye ez szokott lenni a legvégső, vagy az, hogy hát legyen már rend abban a szobában, vagy nem tudom, pakold össze a táskát, hanem hogy ez különösen is ugye a lámpaoltásig, tehát hogy egy ilyen korú gyereknek meg kell mondani, és ez mindenre érvényes, és az önállóságot, azt úgy tudjuk csak elérni, hogy kezdetben egészen kicsi darab önállóságokat mutatunk meg. És ez nagyon-nagyon tényleg mondhatni egy zseniális kis rendszer, és azt hiszem, hogy bármilyenféle család típusban ez mint elv tartható, hogy minél kisebbek a gyerekek, annál aprólékosabban megfogalmazni, megjeleníteni, megmutatni, megmondani, és annál kevésbé lesz majd szükség, hogy ezt később, mikor nagyobbak, akkor persze nem kell annyira részletesen. Thank you.
Tehát elindult szépen a nap Virág és András otthonában, mindenki kint van a házból, és délután lesz valószínűleg, mire bárki hazatér. Akkor viszont elég sok felé lehet ismét figyelni. Hogyan tudjátok megoldani azt, hogy minden gyerekre megfelelő idő és figyelem jusson, illetve milyen kudarcaitok, nehézségeitek, de főként sikereitek voltak a minőségi időráfordítással kapcsolatban?
Ez a minőségi idő, ez nagyon fontos. Az igazság az, hogy a hétköznapok rohanásában az egy gyerekre jutó idő az nyilván kevésbé sikeres, mint hétvégén, amikor több időnk van erre. De mondjuk Virág tud ebben úgy segíteni, hogy a gyerekek otthon tanulnak, tehát nem napközisek, és akkor a tanulásban, amelyik elakad, azt tud tőle kérdezni. Nálunk úgy van a lakás, ahol lakunk, hogy két szintes, a felső szinten vannak a hálók, és lenne a földszinten pedig van egy konyha étkező, és mellette van egy külön tanulószoba, és ott tanulnak a gyerekek, illetőleg a kisebbek sokszor átjönnek a konyhába tanulni, és akkor gyakorlatilag a anya szoknyája körül megy a tanulás, és akkor ez egyrészt hát hatékonyabb is lesz a tanulás, tehát nem húzzák el úgy az időt, másrészt meg megvan a folyamatos kapcsolat, és tudnak kérdezni, meg tudja őket Virág bátorítani. Nálunk ez egy, sokat beszélgetünk erről, és egy nagy kérdés volt, hogy a külön órákat hogyan szervezzük, és azt vettük észre, hogy teltek az évek, ebbe kellett egy visszalépés. Tehát a szülőként azt gondolom, hogy mindenkinek megvannak a nagy álmai, hogy egyszerre szeretne mindenfélét és nagyon sokfélét kihozni a gyermekeiből, vagy akár olyanokat megadni neki, amit neki nem jutott, de fontosnak tart. És volt néhány dolog, konkrét példának említeném mondjuk a néptáncot. Néptáncra jártak a gyerekek, mert úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos, de eljött az az idő, amikor már nem bírtuk idővel, energiával, mert pont néptánc az nem a közelben volt, oda már kocsival kellett menni, meg bonyolult volt, meg közben másik gyerekén máshova menni, meg időben sem jókor volt. És a végén kialakult, hogy a külön órákat nem annyira a vágyaink szabták meg, hanem inkább a lehetőségek. Igen. Tehát így a nagy családban igazából az alakult ki, hogy a legtöbb külön óra az olyan, amit az iskolában is meg lehet valósítani, vagy ami a közelben megvalósítható. Nálunk úszni jár minden gyerek, ami nem csak azért, mert az úszás egészséges, meg jó, hanem azért is, mert közel van. És most már eljutottunk oda, hogy a gyerekeket, a kisebbeket, a nagyobbakra bízva Virág fölteszi a trolira. Én a munkahelyemről eljövök, várom őket az úszod előtt a troli megállóba, és akkor együtt úszunk egyet. És ennek megvan az a nagyon nagy előnye, hogy a hétköznapokban is tudok egy kicsit velük lenni. Tehát amíg ők úsznak, addig én is úszom, utána még együtt beülünk a szaunába, ami külön egy ilyen nagyon nagy élmény, még ilyen különlegesség nekik, hogy még ott is akkor apával, akkor át lehet beszélni, hogy milyen volt a nap, meg utána együtt jövünk haza, és
mindez egy egyszerű hétköznap. Még csak nem is hétvége.
Ez két hétköznap egy héten rá.
Ez fantasztikus. Hát sok családban ilyenre bizony csak hétvégén nyílik lehetőség.
Virág ebben nagyon toleráns. Tehát, hogy vannak olyan napok, amikor, hogyha nekem benn kell maradnom, vagy pláne, hogyha ügyelek, akkor sokáig haza se jövök. Cserébe viszont vannak olyan napok, próbálom, hogy hetente kétszer legyen olyan nap, amikor a délután folyamán még normális időben egyszerűen felállok a munkahelyről, eljövök, és akkor a gyerekekkel vagyok együtt úszéba, és úgy érkezünk haza, és ez nagyon jó, hogy nem csak estére látom őket, hanem van egy ilyen közös élményünk.
Illetve néha azért vissza kell mennie dolgozni, tehát csak fölteszi őket a buszra, és én megvárom őket.
Olyan is előfordul.
Tehát azért olyan is előfordul, de a gyerekeknek már mégis volt egy apaképük aznapra.
Ez szép.
Igen. Az igazán minőségidő aztán a hétvégére marad. Mi erre próbálunk figyelni, hogyha hétköznapokon nem is tudunk az egész család úgy sokat együtt lenni, bár én beszélgetve a barátokkal sokszor úgy érzem, hogy sokat együtt tudunk lenni, de hogy a hétvége az ha csak lehet, az maradjon tényleg nagyon a családé. És ezzel kapcsolatban figyeltük meg azt, hogy akkor tudunk jól együtt lenni, hogyha egy kicsit ki is mozdulunk otthonról. Tehát kellenek azok a nyugodt otthon lévős idők is, de sokszor van az, hogy ha otthon vagyunk, akkor az már nem annyira nyugodt, akkor már bejön valami plusz dolog, akkor egy csomó telefon, meg én akkor még ide elugrom, Virágnak valami dolga, meg akkor még bevásárolni. Ellenben, ha elmegyünk mondjuk egyet kirándulni, akkor az idő az biztos, hogy egymásra szántuk.
És az jó. És olyan nem fordult elő nálatok, hogy valamelyik gyerek azt mondta, hogy hú, kirándulni, hát most igazán nincs jó idő, nem lehetne inkább itthon maradni? Tehát, hogy végül is hadgyereknél akár különbözők is lehetnek az igények.
Biztos lehetnek, de hát, számít, hogy hogy adjuk be a dolgot, nem?
Vagy tehát a lányok nem feltétlenül a legnagyobb túrázási vágya jönnek mindig, de ott van bennük az, hogy tudják, hogy mert megértették és megérezték ők is, hogy akkor tudunk igazán rájuk figyelni. Tehát ugye mindig más gyerekünk mellé keveredünk oda a kirándulás során, és akkor egyértelműen ráfigyelünk, és akkor olyanokról mesél, amire hétköznap még oda bújok az ágyam mellé, akkor sem feltétlenül, hiszen nincs meg rá annyira az idő, vagy a fáradtsága már nem itt, meg tényleg itt sok minden kibontakozik, és eleinte én húzódoztam ez ellen, mert azért csak összepakolni, csak utána hazaérkezni, meg szóval én szempontomból lényegesen terhesebb, meg nehezebb megoldani, meg hazaérkezni, és akkor mindenki farkaséhes, és még valamit előteremteni. Tehát ezekre én mindig rá kell készülni, de én is beláttam, hogy ezekből tudjuk a minőségi időt biztosítani.
Meg az is számít, hogy hogyan kínálunk egy ilyen programot, tehát nyilván a kirándulást nem úgy vezetjük föl, hogy akkor most elmegyünk egy sok kilométeres és fárasztó és nehéz kirándulás van, nem úgy, hogy na, ki szeretne vonatozni. És ugye ez egy nagy dolog, hogy vonatozunk, vagy a fiúknál egy kiránduláson mindig begyűjtenek egy-két jó botot, amit mindenképp haza kell vinni, és akkor itt a nagy lehetőség, hogy ezt most újra lehet vinni azt a botot, és tehát vannak olyan mézes madzagok, amivel azért, hogyha úgy kínáljuk fel a programot, akkor még lelkesek is.
Igen. Hát ez a kimozdulás biztos, hogy olyan szempontból nagyon előnyös, hogy a több idő hatására, meg a más körülmény, a szabad levegő hatására talán jobban kinyílik mindenki, ezt mi is így tapasztaltuk a családban. Rita, mit gondolsz te erről?
Itt nagyon, nagyon jó volt, és végre megszólal ez a hang is, hogy a külön órákat tekintve, ez nagyon jó külön óra kínálat van, talán azt lehet mondani most már. Korábban az volt a baj mindig, hogy igen, hogy csak a nagyon tanulós, meg a nagyon korepetálós, meg a nagyon nem tudom. Most már vannak tényleg kifejezetten nagyon szépen fejleszt, de ezzel együtt azt lehet mondani, hogy egy ilyen korú gyereknek a legnagyobb ajándék a szabadjáték, még mindig. Tehát a legfejlesztőbb és leginkább az ő arcához és az ő belső egyéniségének a nyugodtan kibontó ide. Na most persze, ugye feltehetjük a kérdést, tehát a néptánc is ugye megvannak azok a személyiség vonások, amik bizony nagyon, nagyon jó, hogyha a néptánc közelébe kerülnek, hogy akkor ez hogyan van. Nagyon remélem, és hogy azért most már van erre törekvés oktatás kormányzati szinten is, hát ezeknek vissza kéne kerülni az iskolába. És ahogy éppen András mondta, hogy igen, addig volt, meg ott volt, amikor az iskolában volt. Ez lenne a normális menete, hogy az iskolai tananyagban, vagy tan és nevelés egységben arányosan szerepeljen, igenis, azok a tantárgyak, és a néptánc, és a művészeti nevelés, és aminek tényleg ott volna a helye, és a rendes nyelvtanítás például, ami is nagyon sok külön órára elvisz. Tehát reméljük, hogy a szülőknek ez a hangja és igénye, és a gyerekeknek ez a szükséglete, hogy igenis viszont a délután az legyen az övé. Akár, hogyha benne van egy kiló, az úszásnak is azért az az értelme, fele ennyit nem érni az úszás, hogyha csak addig tartana, hogy kikísérem a trollig, és elmegy úszni, és visszajön, akkor is nagyon egészséges lenne az úszás, persze, de ennek az értéke biztos, hogy a gyerekek számára is ott van, ebben van valahogy ebben az együttlétben. És ez egy nagyon-nagyon fontos, talán üzenete is lehetne így a Andrásék családjának, hogy még a jó külön óra is nagyon meggondolandó. Kentenek erre azt mondja, hogy nem lehet minden nyúl után futni. Az összes nyúl után nem tudunk futni. És pont ez a korosztály az, aki tudna, elvileg tudna minden nyúl után futni. Tehát még utána is lehetne hajszolni. Tehát lehetne az, hogy hétfőn néptánc, kedden rajz, szerdán nyelv, nem tudom én, úszás, és milyen szép, és micsoda csodálatos személyiség lesz ebből. Hát ebből egy hajszolt, szorongó személyiség is lehet minden jóságban ellenére a külön óráknak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ami ezt az oldott, kicsit elengedő és kicsit hát a szabad játékot is lehetővé tévő együttléteket engedi, vagy ami közel van, megoldható, hogy nem olyan feszített a gyerekeknek, a legnagyobb szorongást például az okozza, ez az időre. És hiába van ott neki így felnőtt szemmel, mert nincs időérzéke, ebben a korban még pláne nincs időérzéke, hogy azt mondod, hogy van még két órája, hát ott igazából kilazulhat. ha tudja, hogy a 2 óra múlva van nekem egy olyan program, akkor neki nincs 2 órája. Tehát akkor mindig ott van még az, hogy kicsi, ja, de majd megyünk, most ezt még nem, de majd megyünk. És ezért ez nem csak hasznos, sőt, nagyon-nagyon kell rávigyelni, és ennek is megint ez egy nagyon szép példa, és milyen jó, hogy így erre tulajdonképpen rájöttetek, hogy jó az a jó, de nem annyira, mint ez a szabad együtt.
És itt van egy másik ilyen nagy kísértés ezzel a témával kapcsolatban, az a versenysport, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy az ember nagyon szeretni, főleg, hogyha van egy tehetséges gyereke, és nagyon sokszor beszélgetünk erről barátokkal, nagyon szeretnénk, hogy sportoljon, és a gyermek is élvezi, mondjuk egy fiúnál egy foci, de bármi más. És egyszerűen nincs középút, csak egy ilyen nagyon túl teljesített versenysport. Tehát amikor az egyik lányunk kicsit tehetségesebb volt az úszásban, és akkor mondta az edző, hetente 2-szer járnak, mondta az edző, hogy akkor menjen el versenyezni, és mondta, hogy heti 5 edzés lesz most még csak, mert hogy utána már lesz, nem tudom, heti 8, mert hogy majd reggel is mehetünk 6-ra, meg majd az a suli után is mehetünk még egyszer, és hétvégénként versenyezni. És akkor azt mondtuk, hogy ez mind nagyon szép, meg nagyon jó, de ez egy nagy családban nem megvalósítható, vagy nem fenntartható, hogy ilyen modern szót használjak rá, mert akkor vagy egy gyerekemet kiválasztom, és akkor őt nyomom a versenysportba, és a többit nem, ami hát nyilván soha nem fogunk ilyet megcsinálni, mindegyiket meg úgyse tudjuk, és
még annak az egynek se jó.
Tehát de annak se jó. Szép, persze, jó. Hogy nem, ez az aszimmetrikus helyzet sosem.
Egyedül annak a sport egyesületnek jó, aki kiteszi, és utána egyedül annak az egy gyereknek, aki nyert. Igen. Mert azt se felejtsük el, hogy egy ilyen korú gyereknek egyáltalán nem természetes a versengés, ez egy külön téma lehetne. Egyszer azt lehet mondani, hogy ártalmas a versengés. Tehát egy olyan fajta beállítódást eredményez, Kopp Mária kutatásai most nagyon szépen rámutatnak ez a bizonyos szűkösség és bőség mentalitás, ami ugye azt jelenti, hogy mindenből csak korlátozott mennyiségű van, és ott gyorsan azt ki kell szakítani, és csak akkor tudsz kiszakítani, hogyha a többi lemarad. Tehát ezt, na most gondoljunk bele, hogyha ő reggel 6-kor is megy, meg már egy délután, amint lenne egy szabadja, akkor megint erre gondol, hogy majd én kiszorítom, és holnap is, és holnap után is. Egyetlen egy gyerek fog örülni a végén, aki a tetejére került. És a többinek mind elmondják, hogy tudjátok, a részvétel a fontos, senki nem fogja átélni, és ezért azt lehet mondani, hogy a nagy család talán megvédi ezeket a gyerekeket ettől az erős versenysporttól, de milyen jó lenne, hogyha ezt azért tudatosítanánk családokba, szülőkbe, hogy pontosan az a középút kellene, amikor a sportot a sportért, és a mozgásért, és az együttlétért, és minél több csapat játékkal eltöltve hát, támogatnánk, és nem a versenysportér.
A zene után akkor onnan folytatnánk majd a beszélgetést Virággal, Andrással és Ritával, hogy mi van akkor, ha a család 1-2-3 tagja a hétközbeni időt kollégiumban tölti, és csak hétvégén érkezik haza.
Két nagyobbik lányunk kollégista, ami azt jelenti, hogy vasárnap este utaznak el a kollégiumba, és péntek délután jönnek haza. Úgyhogy emiatt is a hétvég az különösen felértékelődik, és különösen próbálok én magam is erre vigyázni, hogy munkát ne vállaljak, vagy csak ha nagyon szükséges, akkor valamit a hétvégén.
És ez megoldható, hogy olyankorra nem kérsz ügyeletet, vagy azt kéred inkább, hogy ne kelljen dolgoznod, bejönni a kórházba?
Igen, most körülbelül vagyok már egy olyan pozícióban, hogy ez megoldható, nyilván kezdetben ez még nehezebb volt, meg akkor kevésbé is volt rá szükség, de meg tudom oldani, igen. Ez inkább egyfajta önmérséklet, mert hétvégén olyan típusú feladatok jutnak, hogy mondjuk itt egy előadást tartani, vagy ott valahol szerepelni, és inkább az, hogy azokról akkor lemondjak, vagy eleve én kérjem azt, hogy ne hétvégére tegyék, hanem...
Tehát meghozol áldozatokat te magad részéről, akár a munkahely rovására is, hogy a gyerekekkel lehess.
Hogy együttessünk a hétvégén, igen.
És Virág, te hogyan próbálod az életedet módosítani annak tükrében, hogy épp kollégistáitok vannak? Próbálod a főzésmentes hétvégét megvalósítani, vagy inkább együtt főztök a hazaérkező lányokkal, vagy annak érdekében, hogy legyen kirándulás, valamit átszerveztek, vagy semmit nem módosított az életeteken, az, hogy
most
ők kollégisták?
El is jó órarendjük van, és már kora délután pénteken hazajönnek, és olyankor szoktunk inkább így előfőzőcskézni, meg sütni, főzni, mert hát azért nekik is jó, hogy hazajönnek, és akkor a kedvenceik várják őket, ugye a hazaikhoz, bár ott is elég jó a konyha, meg a kollégiumban nekik is van lehetőségük sütni. Két éve szerelték be pont a sütőt a konyhára, és ez a lányoknak nagyon nagy öröm, mert hát amit itthon itt gyakorolgatunk, azt ott meg lehet próbálni, tehát a palacsintasütés, muffinsütés, vagy a félkészen levitt sajtos húsiknak a megsütésére lehetőség van. Illetve ez külön kaland, mert hát ott azért a felügyelő, meg akkor a szobatársakkal összefogva együtt csinálják meg, és akkor megosztják a többiekkel, tehát ezek is ilyen szeretett lépésre serkentik őket, meg az önállóságukat is segítik. Gyakran van, hogy hétvégére ugye jeleztük, hogy így elutazunk, ilyenkor ilyen őrangyalosat szoktunk játszani, ami ugye, hogy kihozzuk egymást, és akkor a felé kell egy szeretett lépést, vagy egy odafigyelést tenni, és ez így, hogy a testvéri kapcsolatok is erősödjön azokkal, akik itthon vannak, és vágyjanak így egymásra.
Kérdezted, hogy a hétvégén hogy védjük, hogy az a családi maradjon, és az egy nagyon izgalmas dolog, közben gondolkodtam, hogy igazából a legtöbbször nem is munkahelyi dolgokra kell nekem nemet mondani, hanem például közösségi. Hogy annyiszor van, hogy ahogy gyűlnek a programok, a meghívások, a különböző lehetőségek, hogy kialakul annyi párhuzamos program a hétvégére, részben nekünk szülőknek, részben a gyerekeknek, hogy teljesen szétforgácsolja a hétvégét. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy időnként igenis nemet kell mondani. Itt akár olyan is gondolok, hogy zsúrok, tehát hogyha bejön tavasszal a zsúr időszak, és akkor a hat gyereknek lesz minden hétvégére jut összesen mondjuk legalább két zsúr, és teljesen szétesnek akkor a hétvégék. És akkor nehéz kérdés ez, mert akkor vagy azt mondjuk, hogy persze menjél zsúrra, de akkor nem mondunk arról, hogy legyen közös családi program, vagy a zsúron mondunk le. Tehát van sok ilyen helyzet, amikor...
És amikor olyan helyzet adódik, hogy a kirándulás mellett szeretnétek, hogy döntsön a család, és egy-egy gyerek szíve meghúz a barátnőhöz, vagy jó baráthoz zsúrba.
Hát van azért, hogy kompromisszumot kötünk, és akkor nem mindenki megy a kirándulásra, persze. És akkor vagy hamarabb jövünk.
Család egy része megy kirándulni,
csak
ez is nem megoldás.
Később is indulunk, meg hamarabb is jövünk. Szóval ezt nem szeretjük, hogy ennyire szétforgácsolja. Tehát, igen.
Meg most volt például, hogy ugye a szeptember, azt tudtuk, hogy hát ugye belerázódási időszak, de már október első hétvégéjét azt kijelöltük, hogy akkor biztos, hogy elmegyünk, és ezt a gyerekekkel is mondtuk, hogy ők is érezték, hogy erre szükség van. Tehát azért szép lassan ők is veszik át, megérzik ennek a súlyát, és ugyan jött, vagy öt program arra hétvégére, de olyan könnyedén, tudatosan tudtuk mondani, hogy nem, ez szent és értetetlen hétvége, ebből nem engedünk. És mentünk egy ilyen kulcsosházba, Bükkbe, és a lányomnak is lett volna a biciklitúrától kezdve mindenre lehetőség, és ők maguk már mondták, nem is szóltak nekünk, utólag mondták, hogy lett volna erre lehetőség, mert hogy ez most egy családi hétvége. Tehát erre ők is most már így érzékenyek, és...
Egyébként egy ilyen programot csak ajánlani tudunk, tehát elmentünk egy nagyon nem komfortos kulcsos házba, és hát én nem is tudom, annyit egy hétvég alatt nem voltunk együtt még a gyerekeinkkel, mind akkor. Tehát egy olyan igazi kulcsos ház, hogy megkaptuk a kulcsot,
meg a fejszét.
Meg egy fejszét, és mondták, hogy arra van a kulcsos ház 3 kilométerre, és hogy vagy lesz ott tűzifa, vagy nem, hanem akkor majd vágunk. Szóval olyan igazi, és akkor a fiúkkal fát vágtunk, és tüzet raktunk, és akkor kevés volt a tűzifa, és hajnalban már fáztunk, és nem tudom, szóval egy csomó olyan dolog volt, ami nagyon összehozta a családot.
Igen, és utóbb ez lesz a családi krónikának a legféltettebb kincsei közül való esemény.
Igen, nem? Igen, valószínűleg.
Mi is arra emlékszünk mindig legszívesebben vissza, amikor emlékeztek, hogy ott abban a házba, és azon a kiránduláson, és az volt, amikor beleesett a patakba, és ezek ilyen nagy családi kincsé válnak.
Ezeket a figurákat igaz. Egyébként még azt tudja szerintem emelni a fényét, hogyha nem autóval megyünk, hanem vonattal, akkor az is benne, hogy el kell érni a vonatot, meg a vonaton a nagy kártyázások, meg nem. Tehát ez egy csomó olyan dolog, ami egy autóban nem tud úgy megvalósulni. Most erre is volt egy konkrét példa, hogy Szombathelyen jártunk, és akkor lehetett volna kocsival és vonattal is, és akkor bevállaltuk a több mint 4 órás vonatutat, és annyira jól sikerült végig kártyázni.
Tehát akkor a közös játszásra való időt, azt még a kirándulásból, a vonaton is ki lehet szakítani, meg ki lehet szakítani oly módon is, hogy sok mindenre adott esetben nemet mondunk. Nekünk is volt egy szép élményünk, hasonlóan, ahogy Virág mesélte, hogy nálunk is a 7 gyereket mire összeszedjük, hát nálunk is úgy kezdődik a hónap, hogy a naptárt egyeztetjük, és mindenki beírja, hogy mikor mi lesz. És pont ugyanígy volt nálunk is, hogy támadott ezerrel mindenféle más program, és mivel be volt írva előre a családi, nekünk is sikerült elérnünk azt, hogy most akkor mindenre nemet mondtunk. És ez így volt szép. Az életre növelőt hallják, kedves hallgatóink, és ha szeretnének hozzáfűzni valamit, kérdezni, vagy bármit betelefonálni, akkor erre van lehetőség az 1-374-0904-es telefonszámon, vagy a 30-as-558-2996-os mobiltelefonszámon, illetve örömmel várjuk e-mailjeiket is az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címre. Vannak az évben különösen is kiemelt időszakok, amikor szeretnénk egymást az időnkkel megajándékozni. Ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel?
2 éves házasok lehetünk, mikor volt egy lehetőség, hogy ilyen karácsony előtti úgynevezett pangó üdülési szezonban kaptunk egy meghívást, és elmehettünk 3-asban. És ez annyira megtetszett nekünk, hogy így kilépni a karácsony előtti utolsó pillanatig rohanok, sütők, főzők, takarítok, bevásárlok élethelyzetből. És ezt azóta végül is életformánká próbáljuk tenni, és szent és érthetetlen időnek nyilvánítottuk ezt is, hogy december 18-19-e körül fölmentünk mindig a Mátrába, és ahol ugye az addigra már eléggé köhögős, beteges gyerekeket egy kicsit kikúráltuk a jó levegőn, és ha hó volt, akkor meg nagyokat lehetett szánkozni, és amúgy meg hát kirándultunk a délelőtt nagy részébe, és délután pedig az alvás, jó eső alvás után már sötét volt, akkor pedig nagy társasozások mentek.
Ennek a másik előnye volt, hogy a karácsony előtt ilyen zűrzavaros, bevásárlós, rohanós időszakból is ki tudtunk lépni. Mindig csak 23-án, sőt volt, hogy csak 24-én reggel jöttünk meg ezekből, vagy jövünk meg ezekből a kirándulásokból. Egyébként a munkahelyen is ezt elég jól meg lehet oldani olyan szempontból, hogy én ilyenkor elmegyek néhány nap szabadságra, de cserébe pedig a 2 ünnep között dolgozom, és az sokszor egy sokkal hálásabb dolog a kollégák szempont.
Hát így akkor irigylésre méltó nagy nyugalomba kezdhetitek a karácsonyt, szentestét és a 2 ünnep napot is.
Úgy együtt vagyunk jobban, igen.
Tehát nem 24-én esünk be a falá, hanem már összerázódott a család ugye a mindennapi rohanásban. És mondjuk a öröm látni, hogy most idén már, hogy több mind rokon, meg barát is jelezte, hogy ők is megpróbálják logisztikailag megoldani, hogy el tudjanak egy kicsit szökni így a 24. előtt.
Még egy szép része szokott ennek lenni, hogy egy pásztorjátékot tanulunk be mindig a gyerekekkel, minden évben ilyenkor, amit ott próbálgatunk, és amikor megjövünk 24-én délelőtt, akkor körbejárjuk a szomszédokat, és mindenhol előadjuk, tehát hogy egy olyan,
hát
van egy olyan folyamata, és akkor ugye elindul szépen a karácsony.
Igen, hát az idővel való élésnek nagyon jó példáját adjátok, én úgy gondolom. És mivel műsorunk témája az időbeosztás volt, illetve másik részről az önállóságra nevelés a nagy családban, ezért még a műsor hátralevő perceiben szívesen hallanánk arról, hogy milyen módszerekkel, konkrét ötletekkel tudjátok gyerekeiteket önállóságra nevelni, azon túl, hogy egy nagy családban automatikusan is elég önállóak szoktak lenni a gyerekek.
Beszéltünk arról már, hogy a reggeli indításunk, tehát az öltözés, a elpakolás, pizsoma lehúzattal, a beágyazás, ennek van egy ritmusa, és hogy ezzel kialakult az, hogy viszonylag gyorsan és önállóan tudnak elkészülni.
Akkor az úszó edzésre való összekészülés, hát én akkor eleinte elkezdtük, én elég stresszesnek éreztem, hogy most kinek mi a sapkáját, én ezt nem tudom megjegyezni. Ők maguk jobban tudják, és akkor az vált be, hogy mindig egy héten valaki a felelős, hát persze így is előfordult, hogy ez az itthon marad, de azért sokkal tudatosabban figyelnek arra, hogy mindenkinek mindent berakjanak, így ez egy szeretett lépés is tud lenni, meg gyakorlás arra, hogy maguk csinálják meg a dolgokat, amit meg tudnak csinálni.
Vagy egy másik ilyen, hogy reggel virág mindig készít uzsonnát a gyerekeknek, mindenkinek van egy kis uzsonnádoboza, de hajlamosak ezt esetleg otthon felejteni. És akkor eleinte még fölmerült az bennünk, hogy virág idejében beleférne, hogy elszaladjon vele és elvigye az iskolába, hogy az ott legyen. És aztán azt gondoltuk, hogy nem, hanem végül is akkor éhes marad az nap ebédig.
De
megtanulja, hogy akkor legközelebb vigye magával a zsonáját.
Hát ez remek az önállóságra nevelés terén, az biztos.
Megpróbáljuk az iskolában is, hát hiány van, hogyha valamelyik tankönyv, vagy füzet, vagy nem tudom mi otthon marad, de hát azt is látni kell, hogy mondjuk egy magyar cucc, az legalább 5-6 darabból áll, és hát ezt azért nehéz lenne észben tartani, meg mindig kontrollálni mondjuk egy elsősnek. És más anyukák tanácsára, és nagyon bevált nálunk is ez a mappa rendszer, hogy egy évig nyúznak egy mappát, de abban van egy-egy tantárgy. És ezzel eléggé le lehet csökkenteni a hiányoknak a nagy részét.
Igen, ez egy nagyon jó.
Aztán különböző feladatokat megkapnak otthon. Egyrészt meséltünk már erről, hogy mindig van egy imafelelős, aki a reggeli meg az esti imát vezeti, de a terítésre, a teregetésre, a kiteregetett ruháknak az elpakolására erre is kapnak feladatot. Volt olyan, még kisebbek voltak, amikor ezt is egyfajta ilyen táblázatba foglaltuk, egyszerűen ez kellett a gyerekeknek, és jobban működött, hogy kint voltak a kis fényképek, egy táblázaton is alatt a kis piktogramokon a különböző feladatok, és ezt minden héten átrendeztük, és akkor kíváncsian figyelték, hogy kinek mi a feladata, és
igen, tehát a ruhásszekrényünkbe a 6 évesig bezárólag mindegyiknek saját magának kell rendet tartani. Amikor úgy érzem, hogy már nem lehet becsukni ezt a szekrényt, akkor jelzem, hogy itt valami zűr van, és akkor gond nélkül nekiáll, és este 10-15 perc alatt magának összehajtogatja, míg a 6 éves is, és utána boldog, hogy anya, akkor most nézd meg, megcsináltam. Aztán legközelebb ugye megint úgy tűri be, és akkor megint elkezd borulni a dolog, de tehát gyakorlás kérdése.
Rita, örömmel vennénk, hogyha még ehhez az önállóság témához egy pár szóban hozzáfűznéd gondolataidat.
Kár megint csak összefoglalni tudom, mert szép megvalósulás annak, hogy nagyon jól mondta is Virág, ezt az ilyen jelmondatként szokták ajánlani családoknak, hogy amint meg tud valamit csinálni, azt csinálja meg. És ez talán még jobban szép volt talán ebbe a szekrény kérdésbe, hogy amint valamit nem baj, nem tökéletesen, de már egy kicsit meg tud csinálni, azt is csinálhassa meg, és csinálja meg, és arra megkapja a dicséretet. Tehát itt is azért nagyon szépen, tehát nem szép szerényen mondta Virág, hogy nem az a következmény, hogy fú, hát milyen disznó van itt, és most behajtottad, és látod két nap múlva megint kiesett, hát hogy van ez behajtva. Tehát a részeredményeket is értékelni, nagyon jó módszer erre megint csak a kicsiknél, vagy a kisebb gyerekeknél van szó, hogy ugye megjeleníteni, és kézzelfoghat, van benne kis játék, ugye egy kis valami, kis meglepetés, kis bármi, tehát ami kicsit segíti azt az erőfeszítést, aztán hát később erre már nyilván nem lesz akkora nagy szükség. A felelősség adása egy nagyon fontos momentum az önállóságra nevelésnek, mert ezt nem beszélni, mint ahogy a bizalomról sem beszélünk, a felelősségről sem beszélünk, hanem adjuk. És szépen a kifejeződése a magyar nyelvben, hogy egy helyzetre válaszolni, felelni. És azt csak ő személyesen tud. Nem az, hogy én megcsinálom, és utána elmondom, hogy így kellett volna. Nem is az, hogy bevonom, és ketten megcsináltuk, hanem ő feleljen arra a helyzetre. És így alakul ki ez a szép önálló. Ugyanígy az, ahogy csináljátok, és ez szerintem minden szülőnek nagy kísértése, hogy szaladok vele, és utána viszem, mert jaj, most nem fog enni. Meg jaj, mert meg fogja szívni a tanárnéni, azért, mert nem volt ott a tornazsákja, vagy valamilyen. És szegény gyerek nem tehet róla, mert még olyan kicsi, meg minden. Persze, itt a kettő például, hogy nem vagyok rá mérges, de nem érdekes, nem azzal fogadom, hogy ugye megmondtam el, ha odafigyeltél volna, mert megbeszéltük, hogy akkor rakd össze a táskádat. Nem erről van szó. Csöndben, nyugodtan, jó, éhes voltál, hát mondjuk eszedbe jut legközelebb, de semmiképpen, tehát az indulat lejön róla, a felelősség adása megtörténik, a következményeket megviseli. És ezt amint lehet, tehát minden kis mozzanatban amint lehet, tehát a cipő befűzésétől kezdve, és ezt persze serdülőknek nehezebb adni. Tehát a cipő befűzésnél azért nehéz adni, mert olyan gyorsan megcsinálnánk maguk, meg olyan szép az, amikor olyan aranyosan ránk van szorulva. Utána egy kicsikét könnyebb, de akkor is tudnánk segíteni, az talán egy jobb időszak, egy kerekebb időszak, a kisiskolás időszak, és megint nehéz lesz a serdülőnek, mert ott komolyabb dolgokat is bízunk rá. És akkor bizony már sokkal nagyobb aggodalommal nézünk az elé, nem az lesz, hogy jaj, mert éhes marad, hanem hogy jaj, hol van. És azért ez komoly munka a szülők részéről, de itt sem meg másképp. Amint egy kicsit, legalább részsikerrel, nem nagy veszéllyel, mert ugye természetesen elvigyázok, nem nagy veszéllyel tud helyzetekre ő maga válaszolni, még akkor is, hogyha hibákkal együtt, akkor is azt ösztönözni, segíteni, bátorítani, sőt, dicsérni kell, amikor az csak félig sikerült.
Mai életre növelő műsorunkban az időbeosztás, az önállóság, a személyre szabott figyelem kérdéseit próbáltuk körüljárni, és műsorunk vendége volt dr. Fogarasi András és Virág, beszélgető társunk volt Uzsaliné dr. Pécsi Rita, és a technikai segítőnk Bartal Orsi. Elbúcsúzik a műsorvezető szerkesztő Varga Erika.